Na, hát itt van velünk állandó szakértőnk ebben a rovatban, Katona Csaba történész. Szevasz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
És 110 éve írták alá az első Balkán háborút lezáró londoni egyezményt. Hát ugye egy kicsit aktuálisak vagyunk ezzel a koszovói helyzet miatt. Egyébként az egyezmény által rendezett legfőbb pontok Albánia függetlensége és államhatárai, Szandzsák, Koszovó, Macedónia és Trákia hovatartozása, valamint az Oszmán Birodalom nyugati határai voltak. És,
hát 1913-ban vagyunk, aláírták május 30-án és június 29-én már
kitört
a következő háború. Élt a szerződés, ezek szerint nem egészen több, mint 4 hetet.
Hát nem egészen több, mint 4 hetet, pontosan, tehát maradjunk annyiban, hogy nem ez volt a legnagyobb sikertörténet a béké sorában. És ugye az első Balkánháborút, ahogy ti is említettétek, követte a második Balkánháború, és a második Balkánháborút pedig aztán követte, ugye az 1913. júliusában ért véget, tehát nagyon rövid ideig tartott, ez pedig követte 1914-ben az első világháború, tehát amikor azt a sokat hangoztatott fogalmat használjuk, hogy a Balkán Európa puskaporos hordója volt annak idején, hát azt gondolom, hogy ez önmagában indokoltá teszi, hogy így hívjuk. De ugye hol kezdődött ez az egész történet, hogyan jutunk el odáig, hogy legyen egyáltalán első Balkánháború. De picit vissza kell mennünk az időben 1878-ig. Ugye 1878-ak szokták úgy emlegetni, mint a idézőjelben magyar diplomácia egyik nagy sikerét, ugye akkor van a berlini kongresszus, ahol Adrási Gyula gróf, mint a monarchia külügyminisztere, sikerre viszi a monarchia törekvéseit a Balkánt tekintve. Tegyük rögtön hozzá, hogy itt nagyon fontos azt emlegetni, hogy nem magyar külügyminiszterként, hanem az osztrák-magyar birodalom közös külügyminisztereként, tehát egy magyar ember a birodalmi színekbe tudott hatást gyakorolni Európa politikájára. Ezt egyébként sem teljesen érdektelen megfontolni, hogy a monarchiának a léte az egyébek mellett arról szólt, hogy a nagy közös birodalmi érdekbe be tudtuk illeszteni a magyar érdekeket, összhangba tudtuk ezzel hozni, és így módon tudtuk érvényesíteni a saját törekvéseinket, nem pedig úgy, hogy szembe mentünk mindenkivel. De ez egy másik történet. Viszont ami a lényeg ennek 1878-nak, hogy megértsük, hogy az első Balkán háború miért szobban ki, az ugye az, hogy a 18. századtól úgy hívták az oszmán birodalmat, ha úgy tetszik Törökországot, hogy Európa beteg embere, mert hogy a korábbi hódításait nem igazán volt képes megtartani, és csak időkérdése volt, hogy a hanyatló oszmán birodalom mikor esik szét, és mikor válik további nagyhatalmak martalékává, vagy pedig önállóvá a Balkán. Ugye ez volt az alapkérdés. És hát a oszmán birodalom gyengülését azt remekül meg lehetett fogni már a görög függetlenségi küzdelmek sikere nyomán, ugye még a 19. század első felében létrejön Görögország. Aztán a krími háborúban, az már ugye a 19. század második felének a hajnala, és hát 1875-ben kirobban egy éhínség adó terhek következtében felkerül Boszniába, és a szétterjed a későbbi Szerbia, Montenegró, Bulgária területére is. És ez az a pont, amikor belép a képbe az orosz birodalom, mert a Balkánt az Oroszország a saját érdekszférájának tekintette. És ezen a ponton pedig az orosz cár meglepően diplomatikusnak bizonyult, ugyanis csak akkor üzent adott a bajba levő oszmán birodalomnak, amikor a monarchia megígérte, hogy nem fog beavatkozni, az egésznek pedig az lett a vége, hogy lényegében a orosz hadak eljutottak szinte Konstantinápolyig. Na, ezen a ponton lép be a brit diplomácia, amelyiknek viszont nem érdeke az orosz túlhatalom, tehát a törökök segítségére sietnek, ezek után pedig gyorsan köt egy békét a orosz cár meg a oszmán török szultán, a San Stefanói béke, és ennek következtében létrejön egy nevezett Nagy Bulgária. Ugye az elvesztette a függetlenségét meg a 14. században, tehát 1878 a modern bolgár állam kezdete. A bolgár államot viszont ezt a Nagy Bulgáriát, ezt minden és mindenki nem ok nélkül Oroszország előre tolt bázisának tekinti, és ugye ennek lesz aztán a folyamánya az a bizonyos berlini kongresszus, ahol viszont már a monarchia érdekei érvényesülnek fokozottan, és ennek nyomán aztán létrejönnek új államok, tehát Szerbia, Montenegró és Bulgária ekkor került fel a térkép, ugye Bulgária már korábban San Stefanónál. És létrejön egy olyan helyzet, amelyikről nagyjából mindenki sejti, hogy az előbb-utóbb meg fog változni, mert akárhogy is nézzük a dolgokat, ez az oszmán birodalom tovább gyengül, és innen kellene aztán egy nagyot előre lépnünk. És a következő történik 1912-ben, ez az első Balkánháború, hogy viszonylag meglepő módon az egyik legkisebb balkáni állam, Montenegró üzen hadat, az Oszmán Birodalomnak, és azért ezek, akárhogy nézzük, ugye nem egyenlő erőviszonyok. Tehát Montenegro mekkora? Nem nagy. Nem nagy. És hát ez egy elég sajátos dolog, mert hogy nyilván nem egyedül akarja ezt a dolgot megtenni, és lesznek szövetségesei, ez az úgynevezett Balkán Liga, tehát ez a hivatalos elnevezés, a Balkán Liga, és ez a Balkán Liga, ez tömöríti magába azokat a szövetségeseket, akik úgy döntöttek, hogy most kihasítanak egy nagy területet a Oszmán Birodalomból, de Montenegron kívül lesz Szerbiából, Bulgáriából és Görögországból áll. Tehát tulajdonképpen három olyan állam, ami 1878-ban került vissza a térképre, és a már régebben meglévő Görögország. És teljesen egyértelmű, hogy mi a céljuk, az, hogy meggyengült Oszmán Birodalom területéből azokat a bizonyos részeket kihasítsák, amire már te is utaltál. Tehát konkrétan, ha megnézzük, hogy ki mit szeretne, Szerbia szeretné Koszovót, szeretné Macedóniát, vagy ha úgy tetszik Makedóniát, de maradjunk a Macedónia elnevezésnél, ne keverjük Nagy Sándor Birodalmával. Albániát is meg akarja szerezni, Görögország Tesszáliára tart igényt, illetve az Égei-tenger partvidékére, Bulgáriára pedig Trákiára. Hát a Montenegro, ugye, aki kezdi az egészet, a Novi Pazari szandzsákkal beérni.
És mi ez álljunk meg itt egy picit, Csaba, légy szíves, mert szerintem ezt nem mindenki ismeri, a szandzsákot. Tehát, hogy lényegében ez a magyar vármegye megfelelője, ezzel is milyen aktuálisak vagyunk.
A szandzsák az igen, tehát az egy török közigazgatási egységet takar valóban, és ez konkrétan az a Novi Pazari szandzsák, ez a mai Szerbia területén található, de amikor arról beszélünk, hogy a szandzsák az egy konkrét terület. Uh-huh. No, tehát ezt így kell látni, ugyanúgy, mint ahogy itt, de nem véletlenül mondtam földrajzi neveket, hogy Trákia, Tesszália, stb., mert itt aztán a határokat oly módon kezdik el tologatni, hogy az szinte értelmezhetetlen. De itt mindenkinek van egy kis hatalmi törekvése, és természetesen ezek a szándékok, ezek olyan értelemben szolgálják mondjuk a monarchia érdekét is, hogy nekik nem igazán fájna, ha az Oszmán Birodalom meggyengülne, mert hogy a monarchia is a saját érdekszférájának tekinti a Balkánt. Az egy más kérdés, hogy az viszont nem áll érdekükben, hogy az Orosz Birodalom által megtámogatott kis szláv államok kezdjenek itt izmosodni a pánszlávizmusnak a jegyében. Tehát miközben nem fájna nekik, ha az Oszmán Birodalom meggyengülne, értem az alatt osztrák monarchiát és szövetségesét a német császárságot, azért a burkolt orosz előrenyomulással viszont nagyon, de nagyon nem szimpatizálnak, és akkor még finoman fogalmaztam. Tehát ilyen értelemben Németország és az osztrák-magyar monarchia mégiscsak ellenezte ezt a háborút. És azért hozzá kell tenni, hogy van egy nagyon fura háború, rögtön az első Balkánháború előtt, aminek szerintem így teljesen kikopott a köztudatból még az emléke is, mert megvan-e bennünk esetleg az a gondolat, hogy volt egy olasz-török háború. Tehát így. De szerintem annyira nem.
Tehát, igen. Akkor... gondolkodtam. De,
1911-ben történt ez, lényegében Itália akkor neki megy a török birodalomnak, ugye itt a mai Líbia területén, tehát Tripolitániában igyekszik az érvényesíteni az érdekeit, de úgy mellesleg a Dodekanész szigeteket is viszi Itália, az majd idővel visszakerül Görögországhoz, de ez egy nagyon erős jelzés volt előtte, hogy az Oszmán Birodalom az tényleg nagyon gyengének mutatkozik, És az egésznek végül is az lesz a közvetlen következménye, hogy rögtön azután, hogy Itália döntő győzelmet arat, és azért lássuk be, hogy a modernkori Olaszország nem arról híres, hogy átütő sikereket ér el a fronton. Tehát itt viszont sikerül. Ez egy erős jelzés arra, hogy az Oszmán Birodalom tényleg meggyengült, és ez adott egy döntő lökést ezeknek a kis, vagy ha úgy tetszik, nem annyira kis balkáni államoknak, mert Bulgáriát semmiképp sem lehet onnak nevezni, hogy létrehozzák 12-ben a Balkán Ligát. És hát az az igazság, hogy miután aláírják ezt a szerződést, akkor nagyon-nagyon hamar, október 8-án, egész egyszerűen Montenegro hadat üzen a portán, a Bulgária, Görögország és Szerbia pedig ultimátumot költ Törökországnak, majd szűk egy héten belül, vagy bő egy héten belül ők is nekiállnak annak, hogy fegyverrel érvényesítsék az akaratukat. És hát ami a hadi helyzetet illeti, hogyha meggondoljuk, hogy van Rumélia, ez ugye az Oszmán Birodalom európai része, erre hajtanak rá kis államok, és hát van Anatólia, az pedig ugye az ázsiai rész. Hát hogyha át tudnák hozni az ázsiai seregeiket valamilyen csoda folytán Ruméliába, Európába az Oszmán Birodalomnak a vezetői, akkor azért nehéz volna elképzelni, hogy ne alakítsanak ki katonai fölényt, csak hát az a helyzet, hogy ez nem így volt. Tehát hiába hatalmas az a birodalom, a harctér az ugye Rumeliára összpontosult, tehát a Balkánra, és a szövetséges kis balkáni államok azok olyan 700-800 ezer katonát tudnak így négyen együtt megmozgatni, hát velük szemben egy olyan 300-350 ezer oszmán katona áll szemben. És azokat is szét kell osztani ugye több frontra, mert figyelni kell Isztambulra, Konstantinápolyra, nehogy beadjon, Tesszalonikire, ugye Szalonikire, a rendkívül fontos kikötővárosa, Skopjére, és még hosszan sorolhatnám. Ilyen értelemben tehát az történik, hogy több harcos, több frontos háborúra kényszerül az oszmán birodalom, és hát az egésznek az lesz a vége, hogy igazából nem képesek megvédeni az érdekeiket. Annak ellenére, hogy már elkezdődnek a tárgyalások, és annak ellenére, hogy a később a történelemben oly sokat emlegetett ifjú törökök egyik vezére, egy bizonyos Enver Pasa 13. januárjában csinál egy puccsot Konstantinápolyba, és a korábban megkötött fegyverszünetet felmondja, de sorban érik a katonai csapások ennek lényben az oszmán birodalmat, tehát amikor a mai Edirne Zinápoly is elesik, akkor gyakorlatilag tudni lehet, hogy innentől kezdve minden áron meg kell kötni azt a békét, mert az oszmán birodalomnak is ez az érdeke. És ebben a békekötésben pedig, és ezt a percig ne felejtsük el, a nagyhatalmak is rendkívül érdekeltek, ugyanis egész egyszerűen egy nagyköveti konferenciaként készítik elő ezt, aztán meghívják oda annak rendje és módja szerint, ugye a érintett államokat, és hát ki mindenki van ott Londonban, Franciaország, Németország, Osztrák-Magyar Monarchia, Olaszország és Oroszország. Ezeknek a nagykövetei ott vannak, és az érintett országok eleinte csak megfigyelőként vesznek részt. Tehát van, aki osztja alapokat, és van, aki kiharcolta a helyzetet, ez a négy kis balkáni állam, hogy akkor most hogyan egyezzünk meg. És akkor itt jutunk el a londoni egyezményig május 30-án. Mi lesz ennek a vége, akkor egymásnak feszülő érdekek között kell valahogy rendezni a dolgokat. Hát létrehoznak egy nemzetközi határbizottságot, és akkor így születik meg az a rendelkezés sorozat, és ezt írják alá május 30-án londoni egyezménybe, nem keverendő egy másik 1915-ös londoni egyezménnyel, hogy Albánia független lesz. Na ez szerb érdekeket sért. Tehát Albániát ugye Szerbia magának.
Hát egyértelmű, és ugye amit most itt, amit elemzel, és amit elkezdtél mesélni, annak lényegében 110 évvel később sincs vége, sincs megoldása.
Na pontosan erről van szó, hogyha meggondoljuk, ugye, hogy valóban, hogy te is mondtad, a mai hírek, hogy Koszovóban zavargások vannak. Hogy milyen problémák vannak, adódnak abból, hogy most egyes területek hova tartoznak, hogy Görögország kiharcolta, hogy Macedónia, Észak-Macedónia nevet kapjon. Tehát mindez mutatja azt, hogy tényleg ott a hamu alatt a parázs, az izzik a mai napig a Balkánon. És ugye csak abba gondoljunk bele, hogy például Trákia, mint olyan, ahol voltak olyan részek, amire igényt tartott Bulgária, igényt tartott Törökország, igényt tartott Görögország. Hogy milyen sorsa jutottak a Törökországhoz tartozó görög kisebbség tagjai. Milyen
hát igen, vagy például Moldovát is érdemes itt említeni, és azt, hogy mennyire fenire áll fogát az orosz medve.
Hát, hogy a fenébele. És ugye az, amikor még 1908-ban, meg 1878-ban, amikor ilyeneket emlegetünk, a Bosznia-Hercegovina annexiója és okkupációja, ugye mutatja a birodalomnak, tehát az Osztrák-Magyar Monarchiának a térnyerési szándékát. Oroszországról ugye a mai napig szokták emlegetni, hogy Szerbia adott esetben mennyire erőszövetséges Oroszországnak, ugye a nagy szláv gondolat jegyébe. Tehát tényleg ez a Balkán, ez egy olyan terület, amit valahogy soha nem sikerült megnyugtatóan rendezni. És nem sikerült itt Londonba se. Mert ugye maga Albánia léte az alapvető szerb érdekeket sértette, és hát Koszovó ugyan hozzájuk került meg Nyugat-Macedónia, de hát nem sikerült azt a területet megszerezni, amit akart. Most ez a bizonyos Szandzsák, az sem lesz teljes egészében montenegrói, mert részben annak a területével kárpótolják Szerbiát. Most Bulgária nem jár rosszul, mert Bulgária a szépen ott a tengernek a tengerpart fölötti északi részt, tehát Trákiát, azt így elég rendesen megkapja, és Macedónia belső területein pedig Bulgária és Szerbia osztozik, miközben Tesszália meg Görögországhoz kerül. Na most, hogyha ezt az egészet megnézzük, akkor minden és mindenki elégedetlen volt. Ugye legrosszabban nyilván nem más járt, mint Törökország, tehát ez egy másodpercben legyen kérdés, de ez nem azt jelenti, hogy mindenki elégedett lett volna, sőt inkább senki sem volt elégedetlen. És akkor ezt az egész londoni történetet zárjuk be a második Balkán háborúval. De van egy olyan mondás, amit Winston Churchillnek szoktak nyilvánítani, amikor megkérdezték egyszer tőle, hogy kik Nagy-Britannia ellenségei és barátai, és azt válaszolta, hogy Nagy-Britanniának nincsenek barátai és ellenségei, Nagy-Britanniának érdekei vannak. Most ez akár elhangzott, hogy akár nem, értelmezhető, hogy miről szól ez a mondás. De májusban véget ért ez a bizonyos betonásban lehetek ezt a bizonyos békét, és ahogy ti is említettétek már, 13-tól lényegében, 13 júniusától, tehát rögtön a következő hónapban kirobban a második balkán háború, gondolhatnánk, hogy a harcoló felek ismét egymásnak feszültek, de nem ez történik, hanem az történik, hogy a Balkán Ligának három tagja, tehát nevezetesen Szerbia, Montenegró és Görögország, szövetkezik Romániával, aki ezen a ponton beszáll a háborúba, aminek is vannak területi érdekei, és együtt megtámadják az első balkán háborúban túlzottan megizmosodott szövetségeseket, Bulgáriát úgy, hogy behúznak maguk mellé egy ötödik szövetségest, ez maga az Oszmán Birodalom.
Aki viszont örömmel ment. Igen.
Hogy a franc vele? Ugyanis az történik, hogy a győztesek azt látják, hogy közülük egy, nevezetesen Bulgária, túlzottan.
Kicsit jobb győztes, nagyobb győztes lett, igen.
Igen, és akkor abban a pillanatban úgy gondolják, hogy na, akkor ők egy picit megmarják ezt a nagyobb győztest. A Románia szintén érdekelt az itteni területi rendezésekkel, mert hát minden lenne az. Az Oszmán Birodalom azt pedig hát igazán nem kell neki kétszer mondani, hogy marja meg Bulgáriát, jól lehet a korábbi legyőzői oldalán, de mégiscsak a legerősebb legyőzőjét. És akkor az egésznek az lesz a vége, hogy Bulgária gyakorlatilag a bukaresti békével, amit 13. augusztus 10-én írnak alá, tehát bő egy évvel a londoni egyezmény után, Bulgária lényegében elveszti az első balkán háborúban megszerzett területei szinte minden részét, mert Makedónia északi részét viszi Szerbia, déli részét viszi Görögország, Kelet-Trákiát visszakapja az Oszmán Birodalom, és Románia is megkapja a jutalmát, beviszi Dobrudzsát. És hogyha ezt megnézzük, akkor azt láthatjuk, hogy a mai Alexandrópoli, egykori a nevén Deleág Ács, ez egy török név, ez a kikötőváros, hogy a bolgár fennhatóság alatt marad, plusz még megerősítik Albánia függetlenségét. Na, ha megnézzük, ezzel is mindenki elégedetlen volt.
Hát persze.
Arról már végképp ne beszéljünk, hogy az első világháborúban Törökország, meg Bulgária már megint egymás oldalán harcolt.
Igen, pont ezt akartam mondani. Figyelj Csaba, annyira érdekes ez a történet, és fontos is a közelmúlt és a jelen eseményei miatt, hogy én azt javaslom, hogy folytassuk, és azért mondom, hogy folytassuk, mert van itt egy olyan szál, ami megint csak egy elképesztő magyar szál, ez a Nopcsa Ferenc. Ugye amikor megláttam először ezt a fotót, hogy Nopcsa Ferenc albán harci öltözetben hírszerzőként, akkor teljesen ledöbben. Úgyhogy ez, az ő személyével tudjuk folytatni, mert ő benne volt ebbe az egész politikai balhéba, ami a monarchia részéről legalábbis, ami akkor zajlott, és a nagyhatalmi játszma volt, és akkor így egy kicsit még tudjuk folytatni ezt az egész Balkánliga sztorit.
Abszolút mértékig támogatom a dolgot. Kiváló kollégám Csaplár Dögovics Krisztián, aki remek albanista, sokat foglalkozott Nopcsa Ferenc életével, tehát ez egy nagyon lényeges elem, hogy hál' Istennek az ő révén elég sokat tudunk róla. És akkor rögtön tegyünk mellé másik magyar embert, akinek kiemelkedő szerepe van ebben a modern albán nemzet tudatban, ez pedig Tallóci Lajos, aki szerintem a 19. század második felének, 20. század első felének egyik legizgalmasabb, legelfeledettebb figurája. Ez olyan történész, képzeljünk el, aki a pénzügyminisztériumnak az osztályvezetője.
Okay.
Nem mellesleg. A háborúban a megszállt Szerbiának a kormányzó és a halála is regényes, mert hazafelé jön Ferenc József temetéséről, és a minden idők legnagyobb magyarországi vonatbalesetében 16. december 1-én úgy hal meg, hogy egy vasrúd átüti a fejét. Amikor hazajön Ferenc József.
Atya világ!
A herceg
halmi. Jól van, hát akkor ezt a sztorit tudjuk folytatni ezekkel az elképesztő figurákkal. Csaba, neked nagyon szépen köszönjük a mostanit, és akkor további szép napot, jó munkát!
Én is nagyon szépen köszönöm, jó munkát kívánok nektek, folytassuk ezzel jövő.
Oké, rendben. Okay. Köszi szépen, szevasz. Katona Csaba történésszel beszéltünk, az apropó az volt, hogy 110 éve írták alá az első balkáni háborút lezáró londoni egyezményt, majd élt az egyezmény 4 hétig.